Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk mennyei édesatyánk azért, hogy itt lehetünk a mai alkalommal. Köszönjük azt, hogy elvezettél bennünket ide. Hadd legyen a mai alkalom is azon az úton, amely hozzád vezet egy mérföldkő. Szólíts meg bennünket, Istenünk, mutass utat. Tudjuk, hogy úton vagyunk te feléd. Tudjuk, hogy ez az út néha kátyukkal, gödrökkel és mélységekkel, szakadékokkal tarkított, de azt is tudjuk, hogy a te igéd, a te szent lelked útba igazít bennünket. Szilárd bizonyosságunk ez. Mégis most úgy kiáltunk hozzád, mint a te bűnös néped. Úgy kiáltunk hozzád, mint akiket megtisztítottál ugyan, de újra szükségünk van arra, hogy megtisztíts. Kiáltunk hozzád gyermeki bizalommal, hogy szólj hozzánk, jöjj közénk, légy jelen a mi szívünkben, nyisd meg a mi fülünket, add, hogy tudjunk a te igédre figyelni, tudjuk azt úgy hallgatni, hogy az ne csak emberi szó legyen, hanem megszólító, szent lélekkel teli ige. Így áld meg mindannyiunknak szívét és lelkét, adj nyitottságot, add, hogy tudjunk gondjainkból, bűneinkből, nehézségeinkből, nyomorúságainkból, érzéseinkből, gondolatainkból mind-mind felszabadulni, és előtted megnyílni, Istenünk. Szentelj meg, Szentlélek, Úristen. Amen. Istennek igéje, amely alapján szólni kívánok köztetek, írva található Jelenések könyvének második fejezetében, a 18. verstől a 29. versig terjedő igeszakaszban. A tiatírai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és a lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát, és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálvány áldozati húst egyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Íme beteg ágyba vetem őt és a vele paráználkodókat, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm dök halállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. Nektek pedig a többi tiatíriaiknak, akik nem fogadják meg ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom, nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasfeszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves testvéreim, a Jelenések könyvének elejéből a tiatírai gyülekezethez írt levelet olvastam fel, hiszen mai újszövetségi ígénk ez, és olvassuk sorba ezeket a leveleket, amint haladunk tovább a Biblia olvasó kalauz szerint. Minden levél más gyülekezethez szólt, minden levél más élethelyzetben lévő gyülekezethez szólt, de mivel 7 gyülekezetről van itt szó, 7 gyülekezetnek írta a levelet a Szentlélek, úgy kell értenünk ezeket a leveleket, mint amelyek nem csak az akkori gyülekezeteknek, nem csak az akkori kis-ázsiai, a mai Törökország területén lévő gyülekezeteknek szólnak,
hanem mivel a jelenések könyve mennyei világról tudósít, és a mennyei világ csak is szimbólumokban és jelképekben fejezhető ki, igazán konkrétan nem írható körül, erre a mi fogalmaink képtelenek, csupán azt tudjuk elmondani, hogy milyen, mihez hasonlítható a mennyeknek országa. Ezért, amikor János bepillant a jelenések könyve erről tesz bizonyságot, bepillant a mennyei világba, akkor ő is csak jelképekben tudja elmondani. A lélek jelképekben adja át neki, és ő is jelképekben mondja el azt, amit látott, mert nem kifejezhető az emberi szavakkal. És hogyha ezt tudjuk, hiszen jelenések könyve csak így érthető meg, akkor el is gondolkozhatunk azon, hogy miért pont 7 gyülekezetnek írt levelet. Miért azt a 7 kis-ázsiai gyülekezetet választotta ki a Szentlélek? Nyilvánvaló sok oka lehet, az egyik azonban bizonyosan az, hogy azért 7 gyülekezetet választott ki címzetként a sok közül, mert a 7-es száma teljességet jelképezi. És amikor a 7 gyülekezetnek szóló üzeneteket olvassuk, akkor az nem csak annak a 7 gyülekezetnek, hanem az akkori összes gyülekezetnek szólt. Ezt nagyon jól tudjuk. És ezt a térbeli teljességet úgy gondolom, hogy időbeli teljességé lehet tágítani, és mondhatjuk nyugodtan azt, hogy nem csak az akkori összes gyülekezetnek, hanem a mai gyülekezetnek, az azóta eltelt időben létező gyülekezeteknek és közösségeknek szól a jelenések könyvének az elején ez a 7 levél. Hogyha végigolvassuk a leveleket, akkor mindig más és más jellemvonásokat ismerhetünk föl. Ezek a jellemvonások nem csak egy-egy gyülekezetre, hanem egy-egy hívő emberre is jellemzőek. De most már konkrétan a tiatírai gyülekezetre rátérve, azt lehet elmondani erről a gyülekezetről a levél tanúsága szerint, hogy ez egy fejlődő gyülekezet volt, egy dinamikusan fejlődő. Hiszen vannak gyülekezetek, amelyekről mond jót is a lélek, és rosszat is. Aztán vannak olyanok, amelyekről csak rosszat mond. Erről nagyon sok jót mond. Tehát magáról a gyülekezetről nem is mond igazán rosszat, hanem a gyülekezetbe beférkőzött hamis prófétanőről van itt néhány elég negatív kijelentés. A gyülekezetről magáról elmondja a levél, hogy látja Isten és tudja az ő cselekedeteiket, szeretetüket, hitüket, szolgálatukat, álhatatosságukat. És azért mondtam azt, hogy ez egy fejlődő gyülekezet lehetett, mert azt írja, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Tehát egy értékskálán felfelé lépked a hitében a gyülekezet. És ennek is már üzenet értéke van. Az első fontos üzenete az ennek az első résznek talán, hogy Isten tud a gyülekezetről, tudja a dolgait a gyülekezetnek. És nem csak a gyülekezetnek, hanem a mi dolgainkat is tudja. Ne gondoljuk azt, hogy elrejtve élünk Isten szem elől. Lehet, hogy a másik ember elől sok mindent el tudunk rejteni, lehet, hogy titokban sok mindent meg tudunk cselekedni, de Isten tudja a mi dolgainkat. Ez a tény talán kétféle reakciót szülhet bennünk. Egyrésztről megijedhetünk. Megijedhetünk, mert arra gondolunk, hogy a kutya fáját olyan dolgokat is tudhat az Isten, amit más nem. Ami nem jó. Ami szégyelni való. Amivel nem tudunk büszkélkedni, amivel megbántunk esetleg más embert, amit meggondolatlanul követtünk el, ami bűn a Biblia és erkölcsi mércénk szerint. Igen, Isten ezeket is tudja. És hogyha ezek vannak bennünk, akkor nem baj, hogy egy kicsit megijedünk, és egy kicsit Isten félelem gerjed bennünk, mert ez az Isten félelem a jóra vezet rá. Aztán lehet, hogy van egy olyan részünk is, amely boldog. Akkor, amikor ezt halljuk, hogy Isten tudja a te dolgaidat. Boldog lehet az a részünk, amelyik szintén elrejtve, de jót cselekszik. Mert ez a leghatalmasabb érdem Isten szemében. Emlékezzünk vissza, amikor Jézus Krisztus tanít a hegyi beszédben a kegyességről, cselekedetekről, hogy milyen jó dolgokat tehet meg az ember. És mindegyikről azt mondja, az imádságról, az adakozásról és a bőtről egyaránt, hogy titokban tedd meg. Titokban, mert ha titokban teszed, akkor Istenről teszel bizonyságot, aki tudja, amit teszel. Tehát Isten tudja a mi dolgainkat. Tudja azt, hogy mit tettünk, és mit nem tettünk. És hogyha ezt valóban komolyan veszük, akkor rájöhetünk arra, hogy egy igaz bíró előtt állunk meg. És egy igaz bíró mondja ki erről a gyülekezetről, hogy egy fejlődő gyülekezet. Kimondja azt, hogy voltak régebbi is dolgaid, amik jók voltak, de amik most vannak, azok sokkal jobbak. Vajon el tudja a mi életünkről ezt Isten mondani? Hogyha a mi életünkre rátekint, akkor vajon mit mond? Korábbi cselekedeteink hit szempontjából mennyire voltak jók? És a mostaniak, a mostani életvitelünk, a mostani gondolkozásunk, a szokásaink vajon jobbak-e? Ezek nagyon nehéz kérdések, kedves testvéreim, mert az ember hajlamos arra, jó magam is, azt hiszem mindannyian arra hajlamosak vagyunk, hogy megálljunk, egy kicsit meg legyökerezzen a lábunk. És hogyha valamit elértünk, akkor, ahogy régebb mondták, megülni a babérokon. Azonban Isten szemében az a kedves, hogyha nem ülünk meg. Hogyha hit szempontjából valamit elértünk, akkor nem tetszelgünk önmagunkban, hanem inkább arra figyelünk, hogy mi az, amiben még tovább lehetne lépni. Mi az, amiben tökéletesedni lehetne, előrébb lehetne lépni, és tovább lehetne haladni. És mindezt tegyük meg úgy, és csak is úgy tudjuk megtenni, hogyha az Isten tükrébe belenézünk. Belenézünk abba a tükörbe, amelyik azt mondja rólunk egyénenként, és azt mondja rólunk, mint közösségként, hogy tudok a dolgaitról. Ez a legigazabb tükör, ez az igazmondó tükör, egy olyan varázstükör, amely mindig megmondja az igazat, megmondja, hogy hol állunk. És lehet, hogy azt fogja mondani nekünk, hogyha elcsendesedünk imádságunkba, egyéni csendességünkbe, hogy van mit fejlődnöd. Lehet, hogy azt mondja, hogy a régebbi cselekedeteid azok bizony jobbak voltak, gondolkozz el. A tiatirai gyülekezet viszont egy fejlődő gyülekezet volt, és egyetlen egy hiányossága volt csupán, illetve egy negatív dolog, de az nagyon erőteljesen ostorozza ez a levél. Egy hamis prófétanőről van itt szó. Jezábelnek hívja. Jezábel az ószövetségi időben egy kánaáni király feleség volt, aki a saját kánaáni kultuszát, a bálványáldozati kultuszt hozta be Izraelbe, és elterjesztette az egész országba. Szörnyű bűnt követett el. És ha ismerjük Jezábel történetét, amiben én inkább most nem mennék bele, mert nagyon borzasztó, tehát eléggé horror jellegű történet, az Ószövetség egyik legvéresebb története. Ha elolvassuk és ismerjük ezt a történetet, akkor ezek a dolgok, amiket itt elmond a Jezábelről, hogy Isten megítéli az ilyen prófétanőt, ezek még könnyedek ahhoz képest, ahogy az eredeti, az ószövetségi Jezábelt megbüntette az Úr. De miért is ilyen kemény ez a levél? Ez a legkeményebb hangvételű levél a hét közül. Miért annyira szörnyű bűn, amit ez az ismeretlen prófétanő, egy tanító, feltehetőleg egy idősebb asszony elkövet a gyülekezetben? Hogyha egy kicsit elvonatkoztatunk ettől a történettől, és a világi életünkbe, vagy a mai világban elgondoljuk, hogy mi a legszörnyűbb bűn, vagy a legszörnyűbb bűnök egyike, akkor azt mondhatnánk, hogy a gyermekeknek a megrontása. Amikor egy ártatlan gyermeket valaki kihasznál, kihasználja a naivitását, kihasználja azt, hogy ő még hiszékeny, kihasználja azt, hogy bízik a felnőttekben, hasonló vétket követel ez a prófétanő is. Azért, mert itt egy gyermekgyülekezetről van szó, egy fejlődő gyülekezetről, amely 10-20-30 éve alapítatott, egy apostol alapította. És beférkőzik valaki, és megrontja. A fejlődés legelején lévő, de mégis dinamikusan változó és növekvő gyülekezetet meg akarja rontani valaki. Tudjuk jól, hogy ha egy gyermeket meg akarunk nevelni, akkor azt 3 és 6 éves kora között érdemes, akkor a legfogékonyabb, akkor már levált valamennyire az édesanyától, és nagyon-nagyon fogékony mindenre a gyermek. De azt is tudjuk, hogy ha ebbe az időszakba, kora gyermekkorba valami rossz hatás éri a gyermeket, az az egész életére kihatással lesz. Na most ugyanez a helyzet ezzel a gyülekezettel. Egy nemrég alapított, gyermekkorban lévő gyülekezet, és egy tévtanítás elég keményen félre akarja őket vezetni. Pontosan nem tudjuk, tehát az írásmagyarázók sem tudják, hogy mi is ez a tévtanítás. Sátán mélységei, így apostrofálja a Szentíró. De az biztos, hogy mivel így fejezik ki, nagyon romboló lehetett. Tehát egy ilyen bűnt követel ez a prófétanő, és ezért annyira kemény az Isten büntetése, de még neki is meghagyja Isten a megtérés lehetőségét. Tehát megdorgálja, megbetegszik, erről van szó, de azért, hogy megtérjen. Láthatjuk, hogy az Úr még az ő kicsinyei ellen támadókkal szemben is kegyet gyakorol. Ezt mi nem tudjuk megtenni. Én nehezen is tudom megérteni, hogy hogy képes erre Isten. De még egy ilyen prófétanő, aki hamis tanításokat terjeszt és félrevezeti a nemrég alapított tiatirai gyülekezet tagjait, még az ő irányában is kegyelmet akar gyakorolni Isten. Nyilván, ha nem sikerül, akkor jön az ítélet. De csodálatos Istennek ez a kegyelme. Ahogy más gyülekezetek is, ez a gyülekezet is meg kell küzdjön ezzel. Talán ez az első nagy gyermekkori traumája ennek a gyülekezetnek, hogy kivesse maga közül azokat, akik tévtanítók. És ehhez kötődik a levél végén olvasható ígéret: aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett. Itt nyilván nem világi hatalomról van szó, hanem olyan hatalomról, amely a kegyességnek, a tanításnak, a szeretetnek a hatalma. Hogy nem azzal tiporom el a pogány embert, hogy hát fizikailag megsemmisítem, bár itt egy ilyen képet használ, de nyilvánvalóan nem erről van szó, hanem lelkileg felül tudok emelkedni rajta. Az a helyzet, hogyha valaki vitába száll egy másik emberrel, akkor azt ismeri el, hogy vele egy szinten van. Nem tud felülemelkedni a konfliktuson. Nem tudja azt mondani, hogy jó van, barátom, legyen igazad, váljunk el békességgel. Aki vitatkozik, aki érvel, az mindig arról van meggyőződve, hogy neki van igaza, és hogy fölötte áll a másiknak, de nem áll fölötte. A vitatkozó felek általában egyenrangúak. Ilyen értelemben lehet győzedelmeskedni a pogányok felett. Ilyen értelemben lehet nagyvonalú egy keresztjén ember. Olyan nagyvonalúsággal, hogy ez sokkal nagyobb meggyőző erővel bír, mintha leállnánk vitatkozni valakivel. Tudjuk jól, hogy sokféle vitát szoktak szervezni, az utóbbi évtizedekben politikai viták korát éljük, és azt is tudjuk, hogy soha nem tudja egyik fél meggyőzni a másikat. Pontosan ezért egy szinten vannak. Nem tudják meglépni azt, hogy már nincs lelki töltet, hogy a másik fölé emelkedjenek. Isten adja meg, hogy tudjunk mi is így élni, és így tudjunk fejlődni. Tudjunk olyan szinteket elérni, amikor már nem a másiknak a meggyőzése, nem a másikon való fizikai felülkerekedés a fontos, hanem az Isten által adott fejlődés révén az a fontos, hogy az egész lényemmel bizonyságot tegyek ő róla. Bizonyságot tegyek arról a kegyelmes Istenről, aki még ennek a Jezábel-szerű prófétanőnek is meg akar kegyelmezni, bár a kicsiny gyülekezetet megtámadja, és legyen olyan kisugárzása a mi életünknek, amely arról szól, hogy Isten a szeretet, és ő akár még egy ilyen embernek is meg tud bocsátani. Adja meg a minden kegyelem Istene, hogy tudjunk elcsendesedni előtte, tudjuk a mi életünket mérlegre tenni ő előtte, és ő biztos vagyok benne, és tapasztalom is, hogy válaszol, és megmutatja az utat. Tehát az a könyörgés, amit a Zsoltárban elénekeltünk az Isten tisztelet elején, hogy utaidat, Uram, mutasd meg, ez nem hiába való, ez nem pusztába kiáltott szó, vegyük ezt komolyan, és megszólít bennünket. Ahogy ezt a fejlődő tiatírai gyülekezetet is megszólította, és ebben megszólított minden olyan embert, aki nyitott és hajlandó arra, hogy Isten szava nyomán előrébb menjen, és úton járjon ő feléje. Ő vezessen bennünket, mindannyiunkat ezen az úton. Ő erősítse a lépteinket a Szentlélek által, és ő adjon erőt a csatákban, amelyeket mindannyiunknak meg kell harcolni, mert anélkül nincsen előrejutás. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy egykor szóltál ehhez a gyülekezethez, az ókorban, Jézus után nem sokkal. Köszönjük azt, hogy sok-sok gyülekezetet alapíthattak a Szentlélek által az apostolok, és köszönjük azt is, hogy ennek folyamodványaként mi is itt állhatunk, mi is hozzád emelhetjük fel szavunkat, mi is hallhatjuk az ígét saját nyelvünkön, és a Szentlélek a valódi saját, ami személyes életünk nyelvére is lefordítja azt. Te látod, Istenünk, hogy mi az, amiben most megszólítást nyertünk. Te látod azt, hogy mi az a dolog, amit a Te ígéd tükrében most megláthattunk. Kérünk, add, hogy bármennyire kicsinek is tűnik ez, bármennyire nem akarunk esetleg vele foglalkozni, hadd tudjuk a Te színed elé vinni, és kérni Téged abban, hogy segíts nekünk, hogy tovább tudjunk lépni, hogy tudjunk nem csak hiába való önismeretet szerezni, hanem előrevívő, minduntalan megtérésre ösztökélő önismeretet, ami elsősorban annak a megismerése, hogy távol vagyunk tőled, és annak a vágynak a kimunkálása, hogy közelebb szeretnénk jutni hozzád. Közelebb szeretnénk jutni hozzád, Istenünk. Érezzük a hiányodat a mi életünkben, döntéseinkben, szeretetlenségünkben, gyakran bűnöket elkövető életünkben. Kérünk, így áld meg mindannyiunkat, így vezess bennünket azon az úton, amelyen Jézus Krisztusban elindultunk, amelyen járunk, és amely hitünk szerint hozzád vezet minket, mindannyiunkat, ezt a közösséget. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.